Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Bauer Bence, Németország szakértő, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a kívást. Jó napot kívánok!
Jó estét kívánok!
Most már este van tényleg. Tartományi választások lesznek Németországban, amelyek közül több a főhatalomra is hatással lehet. De hogyan függ össze egy német tartományi választás a kancellári hatalommal? Ez itt Magyarországon szokatlan, ez hogy működik Németországban?
Németországban 16 tartomány van, 16 ország, ahogy a német alaptörvény rendelkezik. Nem is Bundesland, ahogy sokan mondják, hanem ugye Land, ott van a főhatalom. És az ottani emberek szavaznak az ottani parlamentről, van ott egy tartományi kormány, számvevőszék, alkotmánybíróság. Gyakorlatilag minden ott rendeződik, a rendőrség, a közügyek, az igazságszolgáltatás, akár az iskolarendszer. Azaz nagyon fontos a tartománynak a politikája a mindennapi emberek szerepében, és egy átlag német viszont ritkán érintkezik a szövetségi politikának a konkrét hatásaival az életére nézve. Nyilvánvalóan ott adó, külpolitika, Európa politika, de azért alapvetően a mindennapi élethelyzetekben a tartományi intézkedésekkel találkoznak az emberek, és nagyon gyakran a szövetségi törvényeknek a végrehajtásáért a tartományok felelnek. Azaz elmondhatjuk, elsőtétel mondatként, ha úgy mondjuk, ott van a főhatalom. És miért fontos ez a német szövetségi politikára nézve? Közpolitikailag, közjogilag lényeges, hisz a tartományok kormányainak a képviselői ülnek a szövetségi tanácsban, 69 fős a szövetségi tanács Berlinben, és közösen döntenek egyes törvényekről a Bundestaggal. Azaz ez a második kamara, ha így akarjuk mondani. Azaz közvetlen beleszólásuk van a tartományoknak a szövetségbe. A tartományok alapították meg a szövetséget 49-ben. Ők a létrehozók, ők az alapítók, alapító okirat úgymond, a Grundgesetz. És ezért lényegesen bele tudnak szólni közpolitikai, közjogilag is. A harmadik pont, amit ki szeretnék emelni, az az, hogy a tartományi választások ugye 5 évenként vannak, kivéve Bréma, ott 4 évenként, és fontos, nagy szabású, úgymond közvélemény kutatást is akár magába foglalhat egy ilyen tartományi eredmény, azaz bizonyos indikátorokat tud adni, hogy hogy teljesít a szövetségi politika, hogy teljesítenek a pártok. És mindig érdemes erre figyelni, egy tartományi választás alapvetően befolyásolja a szövetségi politika hangulatát, kitekintését, alakulását, és most 3 sorsdöntő ilyen tartományi választásra kerül sor szeptember hónapban Németországban.
Csak hogy tovább bonyolítsuk, minden párt indul mindenhol Németországban? Tehát ha egy párt egy tartományban X eredményt ér el, abból lehet következtetni, hogy a másik tartományban nagyjából ugyanezt az eredményt fogja elérni?
Most tényleg bonyolítjuk a helyzetet, nagyjából ez így van. Nagyjából a lényeges pártok mindenhol elindulnak. Van egy nagyon fontos kivétel, a CDU Bajorországban nem indul, hanem az összes többi 15 tartományban, és Bajorországban csak a CSU indul a CDU helyett, viszont ők nem indulnak el más tartományokban. Volt erről vita, hogy esetleg a CSU elindulna máshol is. Amikor a német egyesítésre sor került, szóba került az, hogy Türingiában, Szászországban a CSU-nak legyen regionális, úgymond fióktelepe, de végeredményben úgy állapodtak meg, hogy a CDU 15 tartományban indul, a CSU 1 tartományban, Bajorországban. És természetesen vannak olyan pártok, amelyek egyes tartományokban erősek, például a szabad választók Bajorországban erősek, ők ugye a Bajor tartományi kormányban ment is vannak. Viszont máshol megfigyelhető, hogy ugyanazok a pártok indulnak nagyjából, de azért nagyon eltérő eredményekkel. Fő tendenciaként azt mondhatjuk, hogy délen, délnyugaton, nyugaton a CDU erősebb, a szociáldemokraták inkább északon erősek, és az AfD alapvetően keleten a legerősebb, és egy nagyon érdekes helyzet alakul most ki, hisz nem csak Sachsen-Anhaltban lesz tartományi választás, ami a kelet, hanem Mecklenburg-Előpomerániában, ahol ugyanúgy kelet, de nagyon északon van, azaz ott a keleti politika hatása érvényesülnek, de ugyanúgy az északi politika hatása, ezt most így mondhatjuk, egy viszonylag erős szociáldemokrata párttal. Azaz ezek a minták dominánsak, és természetesen közvetlenül a szövetségi parlamentben ülő pártok le tudják szűrni, hogy az eredmény számukra mit jelent, milyen tendenciákat lehet kiolvasni belőle, és mit jelent a szövetségi politikára nézve is.
Nem akarom fölöslegesen túlbonyolítani, de a Bundesrepublik Deutschland meg a Kelet-Németország politikai mintázata az összesímult az egyesítés óta, vagy az még mindig más?
Pont, hogy nem. És hogy még boronítsuk a helyzetet, az egyesítés az politikailag egy egyesítés volt, és szerintem így is jó mondani, de közjogilag ez nem egy egyesítés volt, hanem egy csatlakozás volt. Ugyanis Helmut Kohl akkoriban időszűke miatt úgy döntött, hogy a 23. paragrafus alapján történik ez az egyesülés, ami ugye semmi más, mint a kelet-német tartományok csatlakozása a nyugat-német szövetséghez, a szövetségi köztársasághoz, és Saarland integrációja az 50-es években így történt. Az volt az úgynevezett első kis újraegyesítés, és bár újraegyesítést mondunk, de közjogilag ez egy csatlakozás volt. És körülbelül így is lehet leírni a mintázatokat, és így is lehet leírni az atmoszférát, meg a mentalitásokat, hogy gyakran keleten úgy érzik, hogy ők csatlakoztak valahova, és azokat a szabályokat, amiket közösen kell alkalmazni, nem ők hozták, nélkülük hozták meg. Egy hasonló érzés alakult ki sok közép-kelet-európai országban az Európai Unióhoz történő csatlakozás során is, hogy egy meglévő struktúrához csatlakoztak, úgymond a keletiek.
Muszáj volt elfogadni.
Így van. Muszáj volt elfogadni, és itt nyilvánvalóan itt egy nemzet, egy újraegyesítéséről beszélünk Németország esetében. Lehetett volna az alaptörvény 146. paragrafusa szerint ezt lebonyolítani, ami ugye tényleg egy egyesítés lenne, egy új népszavazás, új alkotmány, minden. De az olyan sokáig tartott volna, hogy nem lehet tudni, nem lehetett akkoriban 90-ben tudni, hogy Gorbacsov meddig marad a helyén, meddig lehet ezt csinálni. Azaz Helmut Kohl ehhez a bevált módszerhez folyamodott, és gyakorlatilag ez az újraegyesítés közjogilag egy csatlakozás volt. Na de nem kikerülve a kérdését, ugye az volt a kérdés, hogy pártpolitikailag, politikailag hogy mutatkozik ez meg. Sajnos nem lehetett teljesen integrálni, bár formailag ugyanazok a pártok vannak, és formailag ugyanaz a jogrendszer van, és ugyanaz a politikai rendszer. Na de pártpolitikában nagyon eltérő a kép. Míg nyugaton elmondhatjuk, hogy a hagyományos pártok nagyon dominánsak, keleten először a posztkommunista PDS, később Die Linke volt meghatározó, egyesekkel kormányzott is, vagy junior partnerként, vagy akár miniszterelnöket adva, lásd Türingia. De most egyre inkább az látszódik a német politika térkép vizsgálata során, hogy keleten az AfD, az Alternative für Deutschland lett az a párt, amely minden helyen első helyen szerepel a mérésekben, a kelet-német tartományokban. Ez látszik most a elkövetkező tartományi választások során is, és ha megnézzük a német politikai térképet, akár az utolsó Bundestag szövetségi parlamenti választás során, akkor látszik, hogy kelet az teljesen kék, nyugat alapvetően fekete, és északon azért vannak még úgymond vörös szegmensek, de így fest most Németország politika térképe.
Sachsenhalt, Berlin, Mecklenburg, Elő-Pomeránia. Ez jön szinte egymás után, valamelyik egy napon is lesz. Melyikre kell leginkább figyelni?
Leginkább szerintem a Sachsenhalti választás szeptember 6-án lesz releváns, hisz itt egy olyan helyzet alakulhat ki, hogy az Alternative für Deutschland nem csak, hogy az első helyen szerepel, 40-42%-on mérik jelenleg, hanem előfordulhat az a helyzet is, hogy kormányozni fognak. Ez lenne igazán a meglepő, vagy egy új fejlemény, és ezért szerintem a Sachsenhalti választásnak egy nagy dinamikája van, nagy jelentősége van, és későbbiekben persze ugyanúgy fontos Mecklenburg Elő-Pomeránia, ott már erősebb a szociáldemokrata befolyás, az AfD egy kicsit gyengébb, de ott is 36%-on mérik az AfD-t, ott is befut az első helyre, szeptember 20-án befuthat az első helyre. És ugyanúgy szerintem Berlin is azért érdekes, és Berlinben egészen különleges mikrokoszmosz uralkodik. Berlinben 5 pólusú a pártpolitikai rendszer. 5 nagyjából egyforma párt, a legerősebb 19%. Ott is az lesz a kérdés, hogy a CDU még be tudja húzni az elsőbséget, esetleg a balpárt kerül ki győztesként, vagy akár az AfD, de Berlinben nagyon valószínű, hogy már tudjuk az eredményt, bárhogy fest, valószínűleg a 3 baloldali párt fog kormányozni, azaz Berlin e tekintetben annyira nem érdekes, hisz nagyjából lehet tudni, mi történik. Sokkal érdekesebb, hogy Sachsenhaltban tud-e az AfD kormányozni, esetleg kell-e valamilyen partner hozzá, ugye mindenki más azt mondta, hogy nem hajlandó az AfD-t támogatni, de esetleg egyes képviselők akár támogathatnak egy AfD-s jelöltet, vagy akár, ha az AfD kisebbségben marad, a CDU megteszi-e azt, hogy a többi 3 baloldali párttal együtt alkot kormányt, vagy egy együttműködést, az is egy nagyon meglepő fejlemény lenne, hisz le kell szögeznünk, a Brandmauer, a tűzfal, a politika karantén, amiben az AfD-t tartják Németországban, a CDU belül egy 2018-as pártkongresszusi határozattal került úgymond megfogalmazásra, nem csak az AfD-vel szemben, hanem a balpárttal szemben is.
Tudjuk, a kiegyensúlyozottság jegyében.
A kiegyensúlyozottság jegyében, ugyanis amikor felfutott az AfD 15-16-17-be, akkor a 18 decemberi pártkongresszuson, amikor Friedrich Merz először szállt sikertelenül ringbe a pártelnöki pozícióért, akkor az volt a nagy dilemma, hogy hogy lehet kizárni az együttműködés az AfD-vel, meg a balpárttal, és akkor ezt a döntést hozták. Bár azért el kell mondanunk, hogy a balpárt tekintetében ezt a döntést azért gyakrabban megkérdőjelezték a CDU-ban, sőt a praktikus politikában már a balpárttal együtt szavaztak több ízben. Például a türingiai úgynevezett Szeder koalíció. A Szeder koalíció azért Szeder koalíció, mert a Szeder gyümölcsnek a színeiből összeálló pártok alkotják, ez CDU, fekete, SPD vörös, és a lila BSV lenne úgymond a Szeder három színe. Ők 44 mandátummal rendelkeznek a türingiai törvényhozásban, ahol 88 képviselőhely van, ez egy pat helyzet, nem is kisebbségi kormány, egy pat kormányzás, és ott viszont a balpárttal azért együttműködnek, sőt szövetségi szinten is történt már együttműködés a balpárttal, amikor 2025. május 6-án Friedrich Merznek nem sikerült első fordulóban elnyerni a kancellári többséget, akkor csak úgy lehetett az ügyrendtől eltérő szavazást megtartani még aznap egy második fordulóval, hogy az ügyrendtől eltérne kétharmados többséggel. Ehhez kellett a balpárt szavazata. És balpárt úgymond szavatolta, hogy Friedrich Merz még aznap kancellár lehessen, és el tudjon indulni másnap európai turnéra. Azaz a balpárt tekintetében ez már úgymond áthágták, és most itt lesz a nagy kérdés, hogy a CDU-ban áthágják ezt a határozatot, ezt a tűzfalat az AfD tekintetében. Szászhanhalt tűnik egyébként az ideális terepnek, hisz ebben a tartományban a CDU-sok meg az AfD-sek már szavaztak közösen, például a közszolgálati televíziónak a díjemelése ellen 2020-ban, és az itteni CDU-sok még inkább a CDU-nak a jobb oldalán helyezkednek el. És ha nem is lenne formális együttműködés a két párt között, nem tudom elképzelni azt a forgatókönyvet, hogy az AfD-nek kettő vagy három szavazata hiányozna az abszolút többséghez, és a CDU-ból ne lenne kettő vagy három olyan képviselő, aki egy anonim szavazás, titkos szavazás során esetleg oda teszi az X-et. Hisz ugyanúgy vitatott, ha a CDU úgy alakítana kormányt, hogy beveszik a szociáldemokratákat, a zöldeket, netán a balpártot is külső támogatóként, vagy akár integráns részeként egy koalíciónak, az ugyanúgy vitatott, azaz a CDU nagyon nehéz helyzetben van, és majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy paradox a helyzet, a CDU stratégiailag valószínűleg inkább abban érdekelt, hogy az AfD most abszolút többséget szerezzen, és ez a nagyon nehéz döntés, hogy kivel alkosson kormányt, vagy esetleg átszavaznak az AfD-re, ettől a nagyon nehéz döntéstől megszabaduljon.
De azt, hogyha az AfD hozza a mostani mérések szerinti nagyon masszív 40-42%-át, ez nem rombolja le automatikusan a választói akarat miatt a tűzfalpolitikát? Nincs mit tenni akkor, nem?
Természetesen ez így van, hogy az AfD 40-42%-ot szerezhet, és a tűzfalnak a legitimáció erősen megkérdőjeleződik. Szerintem sokat járok Kelet-Németországban, és szerintem a CDU szavazóinak és egy jó nagy része keleten nem gondolja azt, hogy a tűzfal egy jó dolog. De a CDU ugye egy masszív kancellári gépezet, egy hatalmi gépezet, és ott nagyon fontos, hogy milyen politikát fogalmaznak meg, és visznek keresztül akár a tartományokban. És nyilvánvalóan a CDU nem akarja magát kitenni annak a támadás sorozatnak, amit a baloldali pártoktól kapna, ha együttműködne az AfD-vel. Gondoljunk bele. A szövetségi parlament kampányban 2025. januárjában volt egy olyan szavazás, sőt kettő a Bundestagban, amikor úgymond az AfD-vel alkotott többséget a CDU. Az egyik szavazás ott pont nem jött össze a többség, a másik szavazás során összejött, itt a migrációról volt szó. És egy óriási protest hullám söpört végig Németországon 25 február elején, ahol nem csak az AfD-seket támadták meg, AfD-s irodákat is támadtak meg, baloldaliak, antifák, hanem a CDU-t is. És ettől a CDU nagyon tart. A CDU-nak a politikája olyan volt, hogy folyamatosan próbált megfelelni vélt vagy valós társadalmi, akár baloldali elvárásoknak, és nehéz helyzetben vannak, így is, úgy is. És ne felejtsük el, 20%-onál szövetségi szinten a CDU, az AfD szövetségi szinten 28-29%-on. Tartományi szinten kicsit még erősebb a helyzete az AfD-nek, ugye 40-42, CDU 20-22 Szászhanhaltban. Azaz azt jelenti, hogy a CDU így is rossz helyzetben van, és a Friedrich Merz kormányzásáról még nem is beszéltünk. Szóval nekik valamikor el kell dönteniük, hogy a baloldal része lesznek-e a jövőben, ahol folyamatosan, ha együtt működnek, baloldali pártokkal működnek együtt, vagy viszont akár az AfD felé nyitnak. A CDU hármas csapdába esett, egy strukturális csapdába, hisz bárhol kormányoz, ők baloldali pártokkal kormányoznak. Egy személyzeti csapdába, hisz a régi merkeli politikát viszik tovább gyakorlatilag hasonló személyzettel. És egy tartalmi csapda is, hisz nagyon sok tekintetben a szociáldemokratáknak a politika programját hajtják végre a szövetségi kormányon, és nagyon nehéz egy konzervatív kereszténydemokrata akcentust felfedezni. Gondoljunk bele, most Szászhanhátban nézzük az eredményeket, vagy nézzük a várható eredményeket, 5 évvel ezelőtt a CDU-t még 37%-ot szerzett, ami akkoriban nem volt egy csúcseredmény, de mához képest 37%, hát az nagyon jó. És folyamatosan rosszabbak a mérései a CDU-nak, és az AfD folyamatosan nyomás alatt tartja.
De ha a tűzfalpolitika lebontása miatt tiltakozási hullám indul el, akkor mitől tud erősödni az AfD? Valami militáns kisebbség tiltakozik a tűzfalpolitika lebontása ellen? Ettől tart a mainstream politikai erő?
Hát, hogy ez most kisebbség vagy nem, keleten szerintem kisebbség, igen, egyetértek műsorvezető úrral, viszont nyugaton azért mindig úgy kell ezt nézni, hogy a CDU azért már balra tolódott, hisz a CDU-tól nagyon sok szavazó elment az AfD irányába, sőt az AfD irányába érkeztek szociáldemokrata szavazók is, volt liberális szavazók is, és akik még maradtak, az a 20%, azok már a jelenlegi hatások ellenére még mindig ott vannak, és sokan egyébként a baloldalból átszavaztak a CDU-ra, hogy az AfD-t úgymond megakadályozzák első erőként. Azaz itt már sok nincsen, és bármennyit össze tud szedni az AfD 30-40%-ot, de mindig ott van egy 50-60%, aki ellene van. És ugye ne felejtsük el, ezt talán fontos ebben a műsorban leszögezni, bár gondolom, hogy a hallgatók ezt tudják, Németországban egy arányos választási rendszer van. Nem csak szövetségi szinten, a tartományi szinten is. Azaz 40% alatt még nem lehet kormányozni egyedül. Tényleg annyi kell, hogy erősebb legyen az első helyezett párt, mint az összes többi bejutó együttesen, azért egyadja az abszolút többséget. Ez egy többségi választási rendszernél megoldható 40%-kal. Egy arányos választási rendszer helyzetében, mint Németországban van, nem oldható meg. Magyarán kell koalíciós társ, amíg ott a tűzfal, addig ez nem megy. Az AfD-ben hosszú távon se számolnak azzal, hogy szövetségi szinten kormányoznak, és hogyha esetleg úgy alakulna, hogy tényleg jó eredményeket érnek el, akkor is arra kellene építeniük, hogy valamilyen módon a CDU vagy a CDU egyes részei építik le a tűzfalat, hogy velük lehessen együttműködni, hisz az összes többi párttal ez kizárt. És most az AfD-nek bizonyítania kell, hogy ha kormányoz, akkor konszolidáltan tud kormányozni, hogy mondjuk nincs itt semmi látnivaló, normálisan csinálják. Ha viszont nem, akkor azt is bizonyítania kell, hogy ők valami módon hosszú távon képesek lesznek a demokratikus pártrendszer részesévé válni, és olyan mértékben beleszólni a közügyekben, hogy ők nem radikálisak. Mert azért azt is el kell mondanunk, jelenleg az AfD-ben még azért vannak radikális elemek. Szóval nem az egész párt en general egy szélsőséges, azt azért nem mondanám, de azért nagyon sok olyan személyiség politizál ott, akikről azért sok jót nem lehet gondolni.
De mi az AfD-tek taktikája ilyenkor? Konszolidálódva erősödik, radikalizálódva erősödik, vagy nézi, ahogy a szövetségi kormány dolgozik, és inkább nem csinál semmit, várja, hogy hibázzanak.
Igen, a tökéletes stratégia egyébként ilyenkor arra lenne, hogy hátradőlni és egy teát vinni, hisz a szövetségi kormányzat meg a szövetségi politika nem jó képet fest, ugye 85% elutasítja Friedrich Merz munkásságát, és tényleg kivárásra játszhatna az AfD. De az AfD türelmetlen, hisz minden olyan újonnan létrehozott formáció először türelmetlen, és próbál ugye nagy lózungokkal élni, és ők főleg a fiatalok körében hasítanak, a social médiában hasítanak, a közösségi médiában, ők nagyon erősen kritizálnak bizonyos dolgokat a szövetségi politikában, nagyon harsányan teszik ezt, és kettős a stratégia. Egyik oldalon be akarják bizonyítani, hogy ők tudnak kormányozni, akarnak is, Alice Weidel meg körei, és akkor vannak olyanok, akik folyamatosan ilyen fundamentál ellenzéki szerepre törekednek, Björn Höcke, Türingiában és mások, akik viszont abból akarnak profitálni, hogy amortizálódik úgymond a pártrendszer, és folyamatosan perzselik maguk előtt, úgymond a nagy napra várva, amikor úgymond 50% plusz X-et szereznek, és egyedül kormányoznak. Hogy ez a nagy nap be fog-e következni, én ebben azért lehet némi tamáskodást bejelenteni. Én úgy gondolom, hogy ez nem olyan egyszerű. És ezért ez egy kettősség. És az AfD-nek a belső harcai, melyekről most viszonylag keveset látunk, mert ugye amikor a siker útján halad egy párt, akkor keveset hallani a belső harcokról, de vannak belső harcok, amik pont ebbe a kettősség köré lehetne lerajzolni, hogy valaki azt mondja, hogy próbáljunk normalizálódni, onnak olyanok, hogy azt mondják, hogy radikalizálódjunk. És ugye ne felejtsük azt se, hogy Alice Weidel nem 1000 éve pártelnök. Volt ott Jörg Meuthen, Frauke Petri, Bernd Lucke. Nagyon sok pártelnököt leszalámizta maga az AfD, hisz túl moderátnak bizonyultak, és ők mindig másik irányba mentek. Azaz első oldalon radikalizálódik, folyamatosan kitaszítják őket, áldozati szerep radikalizál, másik oldalon viszont egy 40%-os pártnak, vagy szövetségi szinten 30%-os pártnak valamilyen módon mégis bizonyítania kellene, hogy azért tudna kormányozni, és hogy komolyra vehető politikai erő. És ez a kettőség jellemzi az AfD-t.
Van politikai szlogenjük, amiről az AfD-t, aki a Holdról nézi őket, föl lehet ismerni? Vagy éppen emiatt nagyon sokfélét kell mondaniuk?
Nagyon sokfélét mondanak, de ha végignézzük a politika programjukat, én nem tartom, nyilván volt egy olyan rész, amiről nagy vita volt, hogy Németország lépjen ki az Európai Unióból, ez szerepelt egyszer egy program, akkor megint kivették, de ez például egy nagy kérdés. A külpolitika egy nagy kérdés, NATO elköteleződés, nagy kérdés az Oroszországhoz fűződő viszony. Szóval külpolitikában, Európa politikában bizonytalanok, viszont belpolitikában, gazdaságpolitikában, migrációs politikában nagyon olyan dolgokat mondanak, amit egyébként a CDU még talán 10-15-20 éve mondott, és egy választó elvárná, hogy ezeket a CDU mondaná meg. Például azt, hogy egy olyan bűn elkövető külföldi, vagy akár migráns, aki jogtalanul tartozik az országban, azt ki kell toloncolni. Ez egy olyan dolog, amit a CDU maga is megtenne nagyon szívesen, ha a szociáldemokrát nem megállt parancsolnának ennek a politikának. Vagy akár a gazdaságpolitikában alacsony adók, akár a közbiztonság erősítése. Ugye Németországban egy közbiztonsági probléma is van, és a migrációnak a negatív hatásai között egyértelműen a közbiztonság romló helyzete szerepel. Az iskolarendszer romló helyzete szerepel. Egészségügy, városkép, utcakép, rendezettség. Szóval én irányban akarják elvinni a dolgokat, ami úgy alapvetően nem egy szélsőséges politika. Szerintem ezt minden más párt, minden más országban át tudná írni. De Németországban agyon vannak ideologizálva ezek a viták, ezek a diskurzusok, hisz ha olyan ember vagy olyan politika mozgalom mondja ezt ki, amelyet úgymond nem szalonképesnek tartják számon a többiek, akkor ez egy extrém megnyilvánulás.
De más az AfD-s politikus szájából a deportálás szó, így mint van. Mondjuk egy CDU-s politikus így szájából, van, pedig ugyanazt jelenti.
Igen, és nyilvánvalóan az a deportálás szó egy csúnya szó, és mindenkinek nagyon rossz emlékei jönnek ilyenkor vissza, és főleg, hogyha egy inkább karcosan jobboldali, hanem akár szélsőjobboldali párt mondja ezt. Ha CDU mondaná, akkor ez úgymond elfogadott. És ez ott jelenik meg, hogyha gyakorlatilag egy beadvány van, az AfD nyújt be egy törvényjavaslatot teljesen hétköznapi témában, akkor az a CDU nem szavazhatná meg, mert az AfD-től jött. Ha viszont a CDU adja be, vagy az SPD, ugyanaz a tartalom, akkor meg lehet szavazni. Szóval itt nem mindenképpen a tartalom számít már, hanem nagyon gyakran a forma, az eljárás, a struktúrák, és egyébként, hogy ki honnan jött. Ez Németországban mindig nagyon fontos, és nem mindenképpen a tartalmi kérdések a döntőek, hanem hatalomtechnikai kérdések a döntőek, és a pártpolitikai kérdések a döntőek.
Mivel kampányolnak a németországi pártok? Mi áll az egyes fő riválisok kampányának középpontjában? Saját témák, egymásra reagálnak, valaki megpróbálja tematizálni az egész kampányt, hogy megy?
Ez nagyon különböző. Ugye előbb kifejtettem, hogy a tartományi választások során a szövetségi politikánk van egy szerepe. Azaz egy olyan kettőség jellemzi az ottani kampányt, hogy valamilyen módon kell reflektálni, reagálni a szövetségi politikára, hisz ott játszódik a politikai aréna, úgymond, ha most a műsornak a nevét tekintetben felhasználhatom, az a politikai aréna, ott vannak a fontos döntések, azt követik az emberek, és a tartományi politika játszik egy szerepet, amennyiben a tartománynak itt vannak hatáskörei. Például elmondható, hogy majdnem minden tartományi kampányban a oktatási politika nagyon fontos, hisz ez egy helyi ügy, helyben döntik el a választópolgárok, a helyi politikusok, és mindig egy fontos szerepet játszik. Most megfigyelhetjük, hogy Berlinben a közbiztonság egy fontos kérdés. Az oktatás, ugye nagyon gyakran azzal szembesülnek a német szülők, hogy nagyon sok tanóra elmarad, és az oktatás helyzete. Úgyhogy nyilvánvalóan az oktatás helyzete egy nagyvárosban, mint Berlin, ki van téve a migrációs hatásnak. Fontos Berlinben mindig a közlekedés politika. Berlinben nagyon lényeges kérdés egyébként az államosítás kérdése, hisz a baloldali pártok, főleg a balpárt nagyon erőteljesen kampányol a tekintetben, hogy a nagy ingatlankezelő vállalatokat államosítsák. Az igazi kommunista program. Ezek ugye a berlini témák, azok mindig egy kicsit különösek, és mindig egy kicsit mások. Viszont Mecklenburg-Előpomerániában és Sachsenhaltban megfigyelhető, hogy a politikai agenda setting, hogy most ezt a szót így használhatom, az agenda definícióját alapvetően az AfD adja. Az AfD nagyon hathatásosan kampányol a migráció kérdésében, a rend, law and order, gazdaságpolitika. Azzal kampányol például az AfD Sachsenhaltban, hogy a közszolgálati televízióhoz nem akarnak már hozzájárulni. Ugye ez Németországban, ez 16 államnak a közös szerződés, államközti szerződés volt egyszer, ebből már úgy 2020-ban említettem. Ők például azt mondják, hogy ki akarunk innen lépni. Ezek a hangsúlyos kérdések a kelet-német tartományokban. És nagyon nehéz például az ottani kormányzó pártok helyzete, ugye Mecklenburg-Előpomerániában a szociáldemokraták regnálnak, Sachsenhaltban a kereszténydemokraták. Ők próbálják a status quo-t megvédeni, de egyre inkább nyilvánvaló sok választópolgár szemére, hogy nem mindenképpen olyan jó az a status quo, és látják, hogy 5 évhez képest romlik a helyzetük, és nagyon sok a bizonytalanság, és egyébként Friedrich Merz kormányának a megítélése, az ugye bele ront a szerepbe. Most a mai hír, hogy Friedrich Merz bejelentette, hogy részt vesz a Sachsenhalti kampányban. Most a CDU-sok nem igazán tudják, hogy most örüljenek ennek, vagy sem. Egyébként mindig jó, ha egy sikeres kancellár részt vesz egy tartományi
szervezet. Kivéve, ha nem sikeres a kancellár.
Igen, ezt most köszönöm, hogy ön mondta, és nem nekem kellett mondanom. Annyira azért nem sikeres a kancellár. És mondtam, hogy 15% a támogatottsága Merznek, 85% elutasítja. Nem akarok itt most szuperlatívokkal dolgozni, de én ilyet még nem láttam. Régóta járok ide az Arena műsorába, régóta költem Németországot, gyakorlatilag az egész életemet, a német politikát követtem, szenteltem, figyeltem 14 éves korom óta, illetve még nem láttam, hogy egy kormánynak 85%-os az elutasítottsága. És semmilyen nemzetközi párhuzamot nem akarok felvonultatni, de a CDU 20%-on áll. Azért Magyarországon volt egy kormánypárt, hogy gyakorlatilag ennek a duplájával elvesztette a választást. Ezeket a dimenziókat azért el kell valahogy rendeznünk a fejünkben. Ez nagyon rossz. Ez tényleg nagyon rossz. És Friedrich Merz napjai szerintem meg vannak számolva. Már a szövetségi politikáról nem beszéltünk, de ugye volt egy nagyon sikertelen kormány átalakítás júliusban, volt egy nagyon sikertelen frakcióvezetőváltás, Friedrich Merznek a vezetői kvalitásai, emberi kvalitásai súlyosan megkérdőjelődtek, és történt olyan, csak példagyanánt egy olyan szerencsétlenség, hogy egy szászanháti politikus volt a szövetségi kormány, egy egészségügyi államtitkár, Tino Zorge, hát ott úgy sikerült leváltani, hogy a sajtóban értesült róla. És ez most a 4 héttel a választás előtt mondjuk az ottani pártszervezet gondolhatják, hogy nem tört ki üdvriaggatásokban ennek a hírnek a láttán. És ilyet nem lehet csinálni. Szóval a egymásnak a tisztelete a CDU-n belül sokat szenvedett az utolsó időben, és most úgy látom, hogy gyakorlatilag már majdnem mindenki ellen, és ez nem jó pártszolidaritás tekintetében.
Építenek valakit Friedrich Merz mögött? Csöndben, nyilván nem előtérben, mert hát az elég világos álláspont volna, de mögötte épül valaki?
Az a helyzet, hogy Friedrich Merzhez abszolút lojális politikusok elfogytak. Volt ez talán még Carsten Lindemann sokáig, ott volt egy törés, másokoknál fogva, ő most egészségügyi miniszter. Talán a új frakcióvezető Thorsten Frey lenne olyan, aki tényleg lojális, és az új kancellária miniszter asszony Nina Várken lenne az, aki lojális Friedrich Merzhez. Ők a meghatározó politikusok Merz mögött. Hogy ők olyan kvalitásokkal rendelkeznének, hogy esetleg kilépnek Friedrich Merz árnyékából, és maguk fogalmaznának meg egy politikai agendát, azt nem hiszem. Klasszikusan Németországban a második vonal adja a potenciális első vonalat. A második vonal ugye mindig egy frakcióvezető, a miniszterek, a tartományi miniszterelnökök, CDU pártelnökök, itt adja magát, hogy a nagy tartományok vezetői úgymond vindikálják maguknak ezt a pozíciót. Klasszikusan mindig az észak-rajna-vesztfáliai miniszterelnök, egyébként függetlenül a személytől, de egyszerűen az, hogy ő a legnagyobb tartomány, 18 milliós tartományról beszélünk, az egész németországi szövetségi köztársaság történetét végig kísérte az a tény, hogy a észak-rajna-vesztfáliai miniszterelnök bármikor lehet kancellár. Ott most Hendrik Wüst a miniszterelnök, ő neki 27-ben egy választást kell megnyernie, egy fekete-zöld együttműködést vezet, ő inkább a párt bal szárnyához tartozik, centrista szárnyához. Őt szokták említeni, mint potenciális utód. Természetesen mindig ott van Markus Södernek a neve, a bajor miniszterelnök, aki a CSU-nak az elnöke, ő azzal tud dicsekedni, hogy egy polgári kormányt visz. Ezt azért mindig érdemes elmondani, hogy a bajor kormány tényleg egy polgári kormány, mindenhol máshol a jobb oldal együttműködik a baloldallal. Ő ugye a CSU-jával, a szabad választókkal alkot egy együttműködést. És akkor van még ott más miniszterelnök is, Boris Rhein-hez szemben, talán még Dániel Günther Schleswig-Holsteinban, ott van még Michael Kretschmer Szászországban, aki régi motoros, szóval ők merülnek fel. A miniszterek szintjén én most jelenleg nem látok. Jens Spahn volt frakcióvezető, volt egy olyan, akiről mindig azt mondták, hogy kancellári ambíciókkal rendelkezhető, el is indult még egyszer CDU elnöknek, de ő ugye lemondott, a béranyaság programba vett részt emiatt. Szóval nagyon nehéz, mert Friedrich Merznek a legvehemensebb kritikusai egyébként azok a konzervatív CDU-sok, akik őt nagyon erősen támogatták. Az egy óriási nagy emberi csalódottság is egy szerepet játszik. Ők úgy gondolták, hogy merkeli évek után most itt egy konzervatív fordulat jön el, és Friedrich Merz megtestesíti ezt, jobbra viszi a CDU-t, visszahozza a régi méréseket, ez nem következett be. Ugye egyik kortárs beszédében Friedrich Merz úgy fogalmazta, akkor 10%-on állt az AFD, hogy ő megfelezi az AFD-t. Hát nem megfelezte, hanem megháromszorozta. Amit megfelezett, az a CDU, most egy kicsit némi túlzással, de hát 20%-on áll a CDU. Szóval nehéz helyzetben van Merz, de még nehezebb helyzetben lennének azok, akiknek ki kellene jelölni egy utódot. A CDU nem arról híres, hogy megbuktatják a kancelláriaikat, és ugye különböző ellenérdekelt felek vannak itt. Ha egy baloldali, vagy a balszárnyból érkező kancellár jönne, az nyilvánvalóan még több frusztrációt okozna, de ugyanúgy, ha egy karcosan jobboldali CDU-s vagy CSU-s politikus jönne Friedrich Merz helyére, az akkor a bal szájban okozna frusztrációt. Azaz én hosszú távon, bár nem szép ilyet mondani, hosszú távon nem látok annak reális lehetőségét, hogy a CDU stabilizálódjon, hisz folyamatosan ott van az AFD, mint új politikai formáció, és előbb-utóbb a CDU a kérdés mentén fog szakadni, törni, hogy milyen módon lehet egy erősödő AFD-vel együttműködni. Én ezt látom, hisz azt nem tartom reálisnak, hogy az AFD programját úgymond maguk implementálják, maguk megvalósítják, és úgymond kiveszik az AFD-ből a méregfogat. Ez szerintem, ez már késő, ez korábban kellett volna, talán még egy 4-5-6 évvel ezelőtt, amikor még 10%-on volt.
De most nem lenne hiteles? Hát hogyha korábban lényegében egyetértenek számtalan kérdésben, hát láttunk már ilyet, hát mert kifogjuk a szelet a vitorlájukból, mondanak valamit, és megcsináljuk, megvan hozzá hatalmunk, kormányon vagyunk.
Igen, ez egy jó megközelítés, támogatom, de ugye ne felejtsük el, hogy nem csak tartalmi kérdések számítanak, hanem formális kérdések is. És a formális, hatalomtechnikai, pásztrukturális kérdés, hogy az AFD adna akkor egy kancellárt, adna egy miniszterelnököt, ebbe a CDU mennyire tudna belemenni, sehogy. Az azért faramúci helyzet van, akik azoknak drukkoltak 2024. szeptemberében, hogy Ausztriában jobboldali kormány legyen, azok inkább annak kellett, hogy drukkoljanak, hogy a ÖVP kerül első helyre, és nem az FPÖ, hisz abban a helyzetben, úgymond, amikor a tradicionális, hagyományos, konzervatív kereszténydemokrata párt adja az első embert, akkor egyszerűbb egy ilyen kooperáció, egy kisebb jobboldali formációval, mint amikor ez a úgymond kisebb, vagy újabb politikai formáció már nagyobb lesz, és úgymond túlnő az eredeti, azt most így lehet mondani, az eredeti hagyományos jobb-közép párton, akkor már nagyon nehéz. Szóval ilyenkor folyamatosan abban a helyzetben sodródik a CDU, hogy meg akarja tartani a hatalmat, nekik az a fontos, hogy ők adják az első embert, a kancellárt, és ilyenkor inkább a baloldallal paktálnak le, hogy megtartsák a hatalmat, és akkor a tűzfalat fenntartják, de ezzel egyre inkább arra megy a párt, és még többet feszítenek az AFD irányába. Ezért mondom azt, hogy ennek akkor volt esélye, amikor az AFD kisebb volt. És az AFD hajlandó volt egyébként még a CDU-t támogatni, úgymond.
Lehetett volna domestikálni?
Igen, pontosan. És jelenleg én úgy látom, hogy az AFD már nem hajlandó, hogy elfogadja a CDU-nak az elsőbbségét. Nyilvánvaló, ha most mondjuk nagyjából 18% pont a mérésekben, vagy 20% pont a mérésekben a különbség az AFD és a CDU között az AFD javára, hát egy 18% ponttal vezető párt nem elfogadná azt, hogy a lényegesen jelentéktelen párt adná miniszterelnököt, az már szerintem már az már nem elképzelhető. Az már egyszerűen ki van zárva. Ugye nagyjából én 10% pont különbségnél tenném a határt arra, hogy egyértelműen eldőljön, hogy ki vezet, és ki nem. És ez a vonat elment, és a CDU most már csak kapkodja a fejét, és futta az események után, és ők úgy gondolják, hogy most viszont akkor a hatalmat kell megtartani, akár a baloldallal együtt, akár a tartalmi pozíciók feladása mellett, és ez ugye tovább erodálja a szavazóbázisát. Ez a faramúci helyzet, amiben a CDU van.
Azt mondta, hogy a kancellár napjai ön szerint meg vannak számlálva. Ez egy lemondás? Valami előrehozott választás? Van ennek bevált technikája Németországban?
Fő szabály szerint nem. Meglepő, hogy egyébként Magyarországon már évtizedek óta nem volt előrehozott választás. Ugye a kék cédulás választás volt egy előrehozott 47-ben, Németországban viszont már 4 volt a második világháború után. Volt ugye 72-ben, 83-ban, 2005-ben, meg 2025-ben. Azaz ott már van egy gyakorlati ismerettség arról, hogy hogy kezd lebonyolítani, bár közjogilag nem olyan egyszerű a parlamentet feloszlatni, ugye több forgatókönyv van. Az egyik forgatókönyv, ha előrehozott választást akarunk, akkor a kancellár egy bizalmi szavazást kér maga ellen.
És elbukja.
Elbukja, a sajátjai nem szavazzák meg, ugye így búcsúzott Olaf Scholz a hatalomból, és akkor kírnak egy választást, nagyjából hát napra pontosan kimondhatjuk, hogy 6 hónapig tart egy ilyen folyamat. Ugye Olaf Scholz kormánya 2024. november 6-án bukott meg, és 2025. május 6-án iktatták be Friedrich Merzet, misztikusan pontosan 6 hónappal rá. Ennyi ideje Németországnak nincs, és ez egy politikai vakvágány lenne. Második lehetőség, Friedrich Merz lemond, és akkor záros határidőn belül egy új jelöltet kell megválasztani. Itt ugye megint húzódnak az ügyek, ügyvezető kormányként maradna bent, ügyvezető kancellárként maradna bent, ez se egy optimális megoldás, bár nyilvánvalóan sokkal gyorsabb, mint egy előrehozott választás. A harmadik közjogi lehetőség az a konstruktív bizalmatlansági indítvány, ami ugye egyszer a német történelemben már megtörtént 82. október 1-én. Ez úgy történik, hogy egy olyan indítványt adnak be a Bundestagban, hogy a jelenlegi kancellárt leváltják egy másik kancellárral.
És egy aktussal.
Egy aktussal, és gyakorlatilag tovább viszi az ügymenetet. Ilyen konstrukció Magyarországon is van. Ez ugye megtörtént Helmut Schmidtről Helmut Kohlra váltottak 82-ben. Ez lenne egy lehetőség. De mindezeknél lehetőségeknél mindig figyelembe kell vennünk az aktuális politikai erőviszonyokat. Egy ilyet nem tud a CDU egyedül megcsinálni, hanem ugye a CSU is kell hozzá, meg az SPD, a Szociáldemokrata Párt. A Szociáldemokrata Párt nem érdekelt abban, hogy a CDU úgymond egy új emberrel nekivágjon, aki akár sikert hozhat a CDU-nak. A Szociáldemokrata ez nem érdeke, hogy a CDU sikeres legyen. Nekik az az érdekük, hogy minél tovább bent magyarulnak a kormányban, minél több döntést a saját szájhízük szerint intézzenek, és ugye meglegyenek a pozícióik, és benne maradjanak. És ugye az is egy fontos ismérv, hogy az előrehozott választás, a aktuális közvéleménykutatási adatok ismeretében az AfD nyerné meg, mondjuk 7-8-9% pont előnnyel a CDU-CSU előtt, és ezt se akarják a hagyományos pártok. Azaz én egy ilyen evickérést látok lehetségesnek, és hogyha tényleg egy megállapodás lenne, hát vagy Friedrich Merz ugye megunja az egészet, és odadobja az egészet, ő nagyon kolerikus, akkor úgymond lemondana, és akkor történjen, ami történik, nem az ő baja.
Hangulatember?
Hangulatember nagyon. Egyébként azt mondják róla,
hogy... Egy fegyelmezett bankárképét mutatja az összes képen.
Mutatja, igen, de egyébként ő egyébként skorpió, semmi rossz a skorpiókról, de ő egyébként annak írében áll, hogy kolerikus, kiabál, nem tudja magát visszafogni, és egyébként a nyilvános megnyilvánulásai, amikor mond mindig egy erőset, azért erre utalnak. És ha tényleg nagyon konstruktívan kezeli Friedrich Merz a helyzetet, akkor belemegy egy olyanba, hogy kijelöl a pártja a koalíciós társal közösen egy utódot, vagy azzal egyetértésben egy utódot, és akkor ő azt mondja, elfogadja ezt, hogy őt leváltják. Hát nem egy dicsőséges búcsú, de én úgy látom, hogy nem lehet tartósan egy 15%-os támogatottságú kormányt vinni, valamit ki kell találni. És hogyha azt tartalmilag nem akarnak váltani, ha nem akarnak az AfD felé nyitni, hanem úgymond kozmetikázni akarnak tovább, akkor még egy ilyen personális csere tűnhet még a legoptimálisabb forgatókönyv, mert az, hogy semmit nem csinálnak, azt szerintem nem jön szóba ilyen adatoknál, és ugye föl ne felejtsük el, a dinamika, ami a műsor elején elhangzott, ami egy ilyen tartományi választásokból kiindulhat, az azért eléggé domináns. Szóval elindul itt egy ilyen lavina, amikor már történik valami, ugye emlékezzünk rá, Olaf Scholz kormánya közvetve a 2024. szeptemberi tartományi választások után bukott Brandenburgba, Szászországba, és Türingia volt akkor voksolás. Hasonló történhet akár most is.
Harmadik hónapja legalább nem csökken a német gazdaság, hanem picikét növekszik. Ez nem mentheti meg a kancellárt? Vagy ahhoz egy masszívabb növekedés kell. Valaki már 1%-ot is mond.
Hát én úgy látom, hogy azért ezek a növekedések, ezek inkább ilyen nagyon nagyon macskakörömbe helyezendő kijelentések, ezek nagyon gyenge adatok, és szerintem ez nyilván fontos, hogy növekedés legyen, de a növekedésnek azért valami módon túl kellene szárnyalni azokon a problémákon, amit emberek a mindennapjaiban látnak. Mit látnak a mindennapjaikban? Leépülnek az ipari munkahelyek, drágul az élet, drága az energia, migrációs problémák vannak, közbiztonsági problémák. Szerintem azt, hogy most 1%-kal növekedik akár a gazdaság, vagy valamivel kevesebben, vagy amikor többen, ez már szerintem nem az a sorsdöntő kérdés. Masszívan kell megérkezni ennek a fellendülésnek a választópolgároknál. És mondok most egy példát. 2025. május 14-én a programalkotó beszédében a Bundestagban Friedrich Merz azt mondta, idézett, hogy azt szeretné, és az fog bekövetkezni, hogy még nyár előtt az emberek hathatásosan látják, hogy a migrációs helyzet javul, és a gazdasági helyzetük javul. 25 nyaráról beszélt. Most 26 nyarának vége van, és nem következett be ez a fordulat, és az emberek még mindig türelmesen várnak, de egyre inkább elveszítik a türelmüket, és ez látszik az AFD-nek a jó mérési adatain, hogy az emberek elpártoltak a CDU-tól.
Rosszul csinálja a kancellár, vagy a koalíciós társ, vagy a külső körülmények akadályozzák, hogy ezt a programot, amit a programalkodó beszédében világosan elmondott, végrehajtsa.
Bár a politikában a sajnálat szó az nem létezik, és nem is szabad ilyet alkalmazni, de én őszintén szóval sajnálom egy kicsit Friedrich Merzet, mert nem csak a programalkotó beszédében, a programalkotó könyvet is írt, és csomó jó dolgot mond, és egyébként nagyon reálisan látja a helyzetet. Nagyon szépen leírja, hogy mi a probléma a Németországban, és mit kellene tenni. Kiváló politika elemző Friedrich Merz. De én is egy politikai elemző vagyok, de én nem kormányzok. Friedrich Merz viszont a Német Országi Szövetségi Köztársaság kancellárja. Azaz neki nem csak egy elemzést kell megtenni, hogy megnevezi a problémákat, egészen korrekten és teljesen józanul, és meglátásom szerint teljesen jól, hanem neki ezt meg is kell valósítani. És bár lehet a szociáldemokrata pártra hivatkozni, hogy ők mindent megállítanak, de azért mégis 28%-ot szerzett a CDU a parlamenti választások alkalmából, 16-ot az SPD. Gyakorlatilag nem fele akkora, de majdnem dupla olyan erős a CDU. Ebből azért egy olyan programot kellett volna kovácsolni, ami minimálisan megfelel a CDU szavazóinak a várakozásainak. Ez nem történt meg. Mi több választási ígéreteket dobtak sútba, például adósságfék, szerintem ebben a műsorban is beszéltünk erről. Ezek nem jó dolgok. Azaz, Prihmez látja, hogy mit kell tenni, de semmilyen tekintetben nem tudta ezt megvalósítani, nem tudott erényt szerezni ennek a politikának a koalíciós társával szemben, de ő a kancellár. És a német Grundgesetz, az alaptörvény kimondja, hogy a kancellár adja a politikának az irányelveit, és ez nem történik meg. Ő csak egy elemző, és mindig mond valamit, ami tényleg nagyon jó, és tényleg támogatom, de meg kell ezt valósítani. És szerintem itt dől el, hogy valaki jó vezető vagy sem, és meglátásom szerint sajnos Friedrich Merz e tekintetben nem bizonyul erős vezetőnek.
Külpolitikában erős vezetőnek számít Friedrich Merz. Németország az Európai Unió legnagyobb gazdasága, a világ harmadik legnagyobb gazdasága, hogyha országok szintjén nézzük, mert mondjuk Kalifornia azért nagyobb, de az egy másik összehasonlítás.
Már eleve az, hogy valaki Németország kancellárja, ez predesztinálja arra, hogy Európában a vezető szerepre tudjon szert tenni, és gazdaságilag is erős Németország. Merz egyébként kiválóan használta a külpolitikai úgymond imázsát Németországnak, 30 helyre utazott egy év alatt, nagyon sok partnerséget alapított meg, mindenhol járt, gyakorlatilag elismerik, és ez jó. De nem lehet hosszú távon csak a külpolitikára alapozni egy politikát, ha nincsenek belpolitikai sikerek. Láttuk már más összefüggésekből is, hogyha belpolitika akadozik, akkor külpolitika az embereket nem érdekli. Bár szép és jó, hogy Németország elismert, és én is támogatom Németország globális szerepét és európai szerepét, jó és üdvös, de nem ez a sorsdöntő a német választó számára, amikor elmegy voksolni Szászhátban szeptember 6-án, Mecklenburg-Előpomáriában szeptember 20-án, meg Berlinben szeptember 20-án. A belpolitikai dolgok számítanak, és pont ezt teszi az AFD, hogy nem külpolitikáról beszél, hanem arról, hogy tényleg hogy működnek a rendszerek, hogy működik az állami ellátórendszer, hogy működik az iskola, az oktatás, az egészségügy, szépen végig lehet vinni, és ez, ami az embereket a végén érdekli, mert ez a mindennapjuk, és e tekintetben üdvös és jó, ha egy külpolitika sikeres, de a belpolitikával is foglalkozni kell.
Német belpolitikában az a szokás, hogy csak bírálják a fennálló rendszert, vagy meg is mondják, hogyha hatalomra kerülnek, akkor hajszál pontosan hogyan fogják csinálni, mert a kettő az nagyon különböző. Magyarán az AFD megmondja, milyen lesz az iskola rendszer.
Az AFD sokat burkoltan elmond, de sok dologról, vagy sok programelemről nincsen igazán 100%-os bizonyosság, hisz ők nem tudnak semmilyen olyan tapasztalati értékre visszanyúlni, ami saját kormányzásokból eredne. Ha a CDU valahol egy tartományban azzal kampányol, hogy egyébként úgy kéne csinálni, mint a másik tartományban, mert ott mi kormányunk, úgymond, akkor ez egy mindenki számára elérhető érték. Az AFD teljesen úgymond egy ilyen vákumban dolgozik, hisz nem csak, hogy nincsen semmilyen kormányzati tapasztalatuk, ők nem egy olyan régi párt, ugye 13 év az német dimenziókban azért nem egy régi pártnak számít, 2013-ban alapították, hanem ugye ők szisztematikusan a döntéshozatalból is ki vannak taszítva a tűzfal miatt, ugye a pártalapítványok nem kap pénzt, nem tudnak érdembe beleszólni a ügyekbe, nem tudnak
megfigyelés alatt állnak,
stigmatizálják őket, és szerintem ez egy veszélyes folyamat, hogy egy újonnan lévő politikai formációt a meglévők úgymond kitaszítják, becsmérlik, etc. Ez nem jó, ez semmi jóhoz nem vezet, és szerintem az lenne fontos, hogy valami módon integrálják őket. Erről ugye előbb beszéltünk. Szóval én úgy látom, hogy nehéz az AFD-nek bármit is bizonyítania, mert nekik nincsen semmilyen tapasztalat, és szakértők is kevés van, és hogyha most kormányoznának esetleg Szászonhátban, akkor nagyon nehéz lenne egy működőképes kormányt összerakni. Tapasztalt szakemberekkel, ez egy óriási kihívás, ez teljesen félre is mehet. Lehet, hogy katasztrófa lesz az egész, improvizálás, kapkodás, és a szavazók azt mondják, hogy Jézus Mária, hát ilyet aztán nem akarunk. De az is lehet, hogy a végén nincs itt semmi látnivaló, egészen normálisan elviszik azt a Szászonhátot, és szerintem, amikor ugye arról van szó, hogy a szavazóknak nagy része azért mégis strukturálisan konzervatív, és nem akar túl sok felbojdulást, és nem akar túl sok úgymond kísérletezést, akkor talán egy olyan tartomány, mint Szászonhát, ahol viszonylag kevesen laknak, azért nem olyan jelentős, ott már inkább beárázzák a szavazók azt, hogy na, ebben az esetben most viszont próbálkozunk valami újjal, talán nincs akkora jelentősége, mint a szövetségi szinten történne egy ilyen.
Nézzük meg, hogy sikerül, ha jól sikerül, akkor kaptok egy támogatást a mi tartományunkban is, nagyjából így.
Nagyjából így lehet ezt elképzelni, de mondom, ez az AFD számára egy nagy veszély, hisz ők semmilyen tapasztalata nem rendelkeznek, se erőforrásokkal, se semmi. Innen egy jó kormányt vinni az nagyon nehéz, és lehet, hogy titokban az AFD-sek annak drukkolnak, hogy mégse sikerüljön az abszolút többség, és lehet, hogy titokban a CDU-sok a tekintetben drukkolnak, hogy jöjjön össze az AFD-nek az abszolút többség, és ne neki kelljen a balpárttal úgymond vergődniük. Ez egy nagyon érdekes kampány, és nagyon okosak leszünk szerintem 6-án este.
Köszönöm szépen. Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója, Németország szakértő volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Széchi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották, az Inforádió YouTube csatornáján is úgy fogják majd hallani, ha oda feliratkoznak, minden beszélgetést automatikusan kapnak majd meg, különböző keresgélés nélkül. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.